Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az erdélyi magyarok fejlődést akarnak szülőföldjükön és változást Brüsszelben, ehhez pedig összefogásra van szükség a június 9-i választásokon, hangoztatta az újabb mandátumra pályázó Vince Lóránt, EP képviselő, Mága Zoltán hegedű művész Marosvásárhelyi gála estén. Az RMDS együttműködést, fejlődést és jólétet akar közösségünk számára. Nemet mondunk a gyűlöletnek, a magyar ellenes politikai pártoknak, fölvesszük velük a küzdelmet Brüsszelben is. Hozzátette, a magyar közösségnek ragaszkodnia kell politikai képviseletéhez az Európai Parlamentben, mint ahogy ahhoz is összefogásra van szükség, hogy Marosvásárhelyen, ahol 20 év után 2020-ban választottak ismét magyar polgármestert, folytathassa a megkezdett munkát Sós Zoltán polgármester a Városháza, illetve Péter Ferenc tanácselnök a Maros megyei önkormányzat élén. Legyünk sokan és elegen a demokrácia ünnepén a választásokon. Az lesz az a nap, amikor önök arról dönthetnek, hogy milyen legyen Európa, amikor kimondhatjuk azt, hogy mi erdélyi magyarok ott változást akarunk, fogalmazott az RMDS EP képviselője. Az EU elnökség nagy mértékben öregbítheti Magyarország hírnevét az Európai Unióban, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott előadásában. Navracsics Tibor kijelentette, sajátos színezetet ad az elnökségnek, hogy intézményi ciklusváltás idején zajlik majd. A június 9-i európai parlamenti választás eredményére tekintettel június végén jelölhetik ki az Európai Bizottság új elnökét, július elején megalakul az új összetételű Európai Parlament, szeptembertől kezdődik a biztos jelöltek meghallgatása, és november 1-én léphet hivatalba az új Európai Bizottság, fogalmazott. Felidézte, amikor Magyarország először töltötte be az elnökséget 2011-ben, a szokványos szakpolitikai elnökség volt. Más tagországok példája alapján ugyanakkor Navracsics Tibor közölte, a tapasztalatok szerint intézményi ciklusváltás idején betöltött elnökség esetében sem kell csorbulnia a szakpolitikai ambícióknak. A miniszter hangsúlyozta, minél kevésbé ideológikus egy elnökség, annál sikeresebb lesz. Sok múlik azon, milyen bizalommal viseltetnek az elnökséget ellátó tagállam iránt, semlegességet várnak el, sokat számít, mennyire tudja kiérdemelni ezt a bizalmat, fogalmazott Navracsics Tibor. Biztonságos és kiszámítható környezetet teremt a kormány a családok számára, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Manóvár mini bölcsőde átadásán Mihályházán. Hornung Ágnes kiemelte, a kormány minden élethelyzetben képes segítséget nyújtani a családok számára, a több mint 30 támogatásból álló intézkedés csomagnak köszönhetően. A bölcsődei férőhelyek száma 2010-hez képest napjainkra duplájára emelkedett. 32.000-ről 65.000-re. Az elmúlt egy esztendőben közel 5.000-rel gyarapodott ez a szám, fogalmazott. Vezetett esti sírtákon vehetnek részt az érdeklődők május 16-a és szeptember 26-a között a Fővárosi Állat és Növénykertben. Az esti séták a kert rendes nyitvatartási ideje után indulnak, rendszerint 18 óra 30 perckor. A résztvevőket kisebb létszámú csoportokban kalauzolják el a kulisszák mögötti világba, az állatkertet jól ismerő, évtizedes tapasztalatokkal rendelkező szakemberek, közölte az intézmény. Jegyek az intézmény internetes jegyvásárlási felületén válthatók, május 13-ig az állatkert kedvezményes elővásárlási akciót is hirdet a programra. Sport. A kormány kiemelten kezeli a sportot, emellett minden lehetséges módon és formában támogatja a magyar sportolók fejlődését, jelentette ki a kormány szóvivő a Borsodabói Zemplén vármegyei Megyaszón a helyi általános iskola új kézilabda pályájának átadásán. Vitályos Eszter szerint ez teljesen indokolt és érthető, hiszen manapság a sport szinte az utolsó védőbástyáink egyike. Az edzéseken azon túl, hogy testileg, lelkileg és szellemileg is fejlődnek a gyermekek, céltudatosságot, kitartást, tisztességet és önfegyelmet egyaránt tanulnak, tette hozzá. Végül az időjárásról. Sok napsütés várható a jellemzően kevés gomoly és fátyol felhő mellett, és csak néhol fordulhat elő zápor, esetleg egy-egy zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között várható. Késő estére 14 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk az atomenergia és a zöld energia kérdéskörével foglalkozó összeállításunkat. A témáról Németh József Lukács biofizikus, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának tanára, és dr. Vasárus Gábor László geográfus, a Regionális Kutatások Intézetének munkatársa mondják el véleményüket.
Gyakorlatilag egy eléggé kutyafuttában áttolt szabályozási folyamatban az atomenergiát gyakorlatilag beemelték az egyébként. Én fizikusként a megújuló energiát azt nagyon-nagyon rossz elnevezésnek tartom, én maradnék inkább az időjárás függő energiatermelés. Mert időjárás függő, tehát folyamatosan imádkoznunk kell, legyen kellemes 25 fok, erre nem tudjuk alapozni az energiatermelésünket. És amiatt meg, hogy az olcsó orosz gáznak a forrása el lett vágva nagyobb részt, emiatt kutyafuttában beemeltük a kibocsátással nem járó, tehát a zéró kibocsátású energiáknak szokták, hát ugye ez most, hogy mennyire zéró, mennyire nem zéró, de az alacsony kibocsátású energiatermelés, ez talán ez a legkorrektebb megfogalmazása, tehát az alacsony kibocsátású energiatermelésre áthangolták az EU-nak a szabályozását, és ebbe belett emelve az atomenergia is, és ebben gyakorlatilag két nagyon erős gazdasági blokk feszül egymásnak az Európai Unión belül, vannak az atomenergiát támogató országok, ezek közül a legfontosabb ugye Franciaország, de fölzárkózik melléjük Lengyelország, Svédország, mi is ott dübörgünk, a csehek, valamint a szlovákok, és gyakorlatilag e közé van beékelődve földrajzi szempontból a teljes egészében atomenergia ellenes elutasító közeg, a Dánia, Németország, Ausztria tengely. Olaszország nagyon érdekes, mert ők ugyan az alkotmányukban elvileg tiltva van az atomenergiának a felhasználása, aminek igazából az oka, mert a 80-as években a maffia elkezdte az atomhulladékot a tengerbe telepíteni, megfelelő anyagi motivációk mellett. Aztán, amikor eltiltották őket az Olaszország melletti tengerbe dobálástól, akkor elvitték Szomáliába. Emiatt aztán az olaszok azok gyakorlatilag beleírták az alkotmányukba, már pedig itt nem lesz atomerőmű. Na most ezt a szabályozást, ezt Meloni eléggé úgy tűnik, hogy át fogja variálni. Tehát, és megfigyelőként ők nem az időjárás függő energiához ragaszkodó blokkban, hanem az atomenergiát hasznosítani kívánó blokkban foglaltak helyet. Tehát ez a két blokk most nagyon erősen surlódik úgymond egymással, hogy ki fog nyerni, azt egyelőre nem tudjuk, de az biztos, hogy igen nagy atomenergia beruházásokat írtak alá a svédek is. A franciák gyakorlatilag most már rekordszinten termelnek ismét, tehát volt két év, amíg a Covid miatt elnapolt karbantartási munkálatok miatt visszaesett a francia atomerőműveknek a kapacitás kihasználása. Erre aztán mutogattak a mindenféle időjárás függő energiatermelők, hogy lásd, itt is van probléma, de azóta most az elmúlt évben, sőt igazából az idén igazán már gyakorlatilag rekord kihasználtsággal működnek ezek az erőművek. Átadtak Finnországban is egy akkora erőművet, ami gyakorlatilag teljes harmadát biztosítja az energiaellátásnak, illetve a lengyelek az egész unió legambiciózusabb atomenergia építési programjába kezdtek bele, amelynek keretében versenyeztetni fogják egymással az amerikai, illetve a koreai beszállítókat. A koreaiak egyébként nagyon-nagyon-nagyon nyomulnak most ezen a terepen, ő nekik az Egyesült Arab Emirátusokban tudtak átadni egy 4 reaktoros blokkot, amely időben elkészült, és a költségvetési előirányzat alatti bekerülésbe volt. Ezzel a referenciával azért elég erős pályázat adható be. Most kérdés az, hogy ez az Európai Uniós szabályozási környezetben ez mennyire lesz megvalósítható, de hát ez már más kérdés. Tehát itt most egy nagyon erő, ehhez képest ugye a németek továbbra is erőltetik a leginkább a szélerőműves beruházásokat, mert azért valljuk be, itt a 40. szélességi fok fölött napelemben gondolkodni, az pillanatnyilag a napelemek leghasznosabb felhasználási módja az volna, hogyha fognánk és leszednénk az összeset, és szépen leküldenénk Afrikába, illetve Dél-Amerikába, abba a ráktérítő és a baktérítő közötti területre, ahol az éves ingadozása a napelemnek a termelésének nem 60-80%, mint itt nálunk a mérsékeltőben, hanem ott ilyen 10-12%. Tehát egy sokkal egyenletesebb, tehát ott már csak a éjszaka-nappal kiegyenlítésében kellene gondolkozni, ami ugye egy sokkal-sokkal egyszerűbb dolog, mert sokkal rövidebb távú energiatárolást igényel. Tehát igazából jó a napelem. Akkor, hogyha megfelelő helyre telepíted, illetve akkor, hogyha nem a hálózatot szeretnéd, hanem mondjuk szigetszerűen szeretnél ellátni kieső közösségeket. Arra tökéletes a napelem. Tehát Afrikában nagyon sűrűn lehet látni ilyen egyéni vállalkozókat, aki jön egy triciklivel, amin napelem van, és jöhetnek az emberek tölteni a mobiltelefonjukat a piacra. Ameddig ő bevásárol, addig a napelemes töltő megtölti a mobiltelefonját, mert a mobiltelefon az működik. Az adóhálózat is gyakorlatilag napelemmel működik. Tehát ezek kivitelezhetőek, csak azon a körön, tehát ráktérítő, baktérítő között.
Meg tiszta földrajz, úgyhogy lokáció, 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 az nagyon fontos. Egyébként én azt is kiemelném, hogy mivel a harmadik világbeli országoknak az energiatermelése sokkal károsabb a környezetre, mint az európai, tehát sokkal nagyobb a szén-dioxid intenzitása, hogyha 1 millió eurót elköltünk egy Indiában arra, hogy egy erőművet lecseréljünk, azzal sokkal nagyobb szén-dioxidot spórolunk meg, mint hogyha ezt Európában költjük el. Tehát hogyha tényleg globálisan gondolkozunk, akkor lehet, hogy jobban megérni, hogy az Európai Unió ezeket a napelemeket megvenné, és odaadná szegény országoknak, és szociális szempontból is igazságosabb lenne, másrészt pedig sokkal nagyobb hatása lenne globálisan. Harmadrészt én azt azért fontosan kiemelném, hogy ugye azért az országoknak igen eltérő adottságaik vannak, tehát ugye tudjuk, hogy a magyar tenger a Balaton, de hát azért az mégse ugyanolyan. Azért azt hozzá kell tenni, hogy két dolog az a nagyon, hát hogy mondjam, tehát ez van két ilyen tévhit. Tehát egyrészt az, hogy létezik-e olyan, hogy karbonsemleges energiatermelés, ezt földadósként is tudom mondani, hogy nincs. Tehát bármit építesz, annak pusztán a megépítése, az szén-dioxid lábnyomot, a környezet terhelése, tehát a napelemhez is kell legyártani a szilíciumot, az alumíniumot, amire főtered. De az napelemek Európában a másik legnagyobb probléma, ezért a legnagyobb helyen például nem Európában, mert nálunk hova teszik a napelemeket nagy részint? Ki a szántóföldekre. Mi csak nem is barna mezőre kerülnek felhagyott telephelyekre, hanem ki a legjobb minőségű szántóföldekre a városok mellett. Viszont amikor tönkre megy, akkor a szélerőművet, meg a napelemet, meg így elburítják, azt betemetik egy réteg föl, de elég rosszul hasznosuló műtrágya valljuk be. Tehát az egyiket annak az újrahasznosítás az egyetlen is megoldó. Ugye szóba került az atomhulladék, ez csak azért szeretném kiemelni, mert ugye ez elég érintett megint csak a földrajz geológia, ugye, hogy ezeket ilyen geológiai tárolóba akarják eljezni, és ugye egyfolytában az interneten ijesztegetik az embereket, de hát a geológusok ezt nem tudják megállapítani, hogy ott most lesz a földrengés, vagy nem. De a geológusok azok nem csak visszafelé meg tudják mondani, hogy 65 millió évvel ezelőtt mi volt, hanem azért eléggé előre is tudnak látni. Tehát a geológusaink jók. A magyar geológusok egyébként világszinten is nagyon jók. Ezért van az egyébként, hogy például magyarországi tároló is teljesen biztonságos, és például megnézzük a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a honlapját, pont a magyarországi atomhulladéktároló van benne fotón, mert az ilyen pöpec meg van építve. És az is hozzá kell tenni, az atomhulladék az egyébként iszonyatosan kevés, ahhoz képest, amit az emberek hisznek. Tehát ez is egy ilyen internet, ugye ez is jól megdolgozták a médiát, meg a döntéshozókat, meg a közvéleményt 40 év alatt ezek a emlegetett zöld politikusok. Hogy ugye az van, hogy ha fölcsapod az internetet, rágooglizol, az lesz, hogy fú, hát mint már bokáig járunk a radioaktív mocsokba, és gyakorlatilag most már jön az apokalipszis. Ez csak azért hiszik az emberek, mert ezek a média egy része is, meg ezek az emberek szándékosan összekeverik az atomhulladék és a kiégett fűtőelem kategóriáját. A kettő az nagyon nem ugyanaz. Atomhulladékból rengeteg van, de az micsoda? Az atomhulladéknak a döntő többsége az a kis aktivitás. Tudod mi? A gumikesztyű, amit használtak Pakson. A gumikesztyű, amit a röntgengép mellett használtak. Mert egyébként az a nukleáris hulladéknak egyébként az egyharmada az a gyógyászatból jön, nem az erőművekből. Meg amit a ruha, amivel bementek a paksi atomerőbe szeregetni, az kötelező atomhulladékként eltárolni, mert hátra rácsöppent egy radioaktivit. Mit tudom én, ha ott szerelnek valamit, és le kell kaparni a festéket egy kis hegesztésére, akkor az a festék is atomhulladék lesz. Ebből rengeteg van a világon, de ez olyan, hogy berakod egy acélhordóba, lerakod, még nem is kell elbújtatni sehova, hanem azt lerakod egy tárolóba, az kész. Hogy mondjam, ez ebből a előre becslések szerint 2125-re, tehát 100 év múlva lesz 5 millió köbméter. 5 millió tonna. Na most csak hozzávetőleg mondom, hogy a jelenlegi iparunk évente bocsájt ki 4 millió tonna veszélyes hulladékot. Ehhez képest az atomipar, ami soknak tűnik, ez gyakorlatilag a Manchester Unitednek a stadionjába beférne. a nagy radioaktivitási hulladék. Tulajdonképpen ezek azok a hulladékok, amiben olyan molekulák vannak, meg a bomlás során képződött elemek, amik problémások. Nagy felezés idejűek, egészségre rendkívül károsak. Ebben meg összesen van 29 ezer köbméternyi. Ez azt jelenti, hogy egy összekupacolnánk el férni Szegeden a Széchenyi téren. Ebben azért van, tehát hogy mondjam, tehát itt nem is feltétlenül az a sugárzás a probléma, hanem az, hogy ugye ezeknek az elemeknek egy jelentős része nehéz fém, és ugyanúgy mérgező, mint a higany. Ezeket jó be kell csomagolni, ezt egyébként pont magyar kutatók találták ki, azt a módszert, ami most jelenleg a legelterjedtebb, gyakorlatilag egy ilyen üvegbetonszerű anyagba belecsomagolják meg acélba, ezt beleteszik egy geológiai tárolóba, amit bentonittal feltöltenek, hogy a víz ne tudjon bemenni, ugye bentonit az vízálló, és gyakorlatilag az egyetlen finnországi jelenleg már működő, meg van az USA-ban még egy működő ilyen tároló, abban a világ összes ilyen civil eredetű nukleáris hulladéka, ez a nagy radioaktívás hulladéka, csont nélkül beférne. Duplálja meg a háromszorosa is egyébként. Tehát ők azt eleve úgy tervezték, hogy 2100-ig pakolják, majd akkor lezárják, hogy az, amit mondtam, az mind beleférjen. Magyarországon összesen nagyjából 8000 köbméternyi hulladékot tárolunk, ebből mindössze 100 köbméternyi ez a veszélyes rész. Hát a problémát az okoz, hogy most az orosz-ukrán háború abban a szempontból is új helyzetet teremtett, hogy ugye az a régi bevált rendszer, elküldtük az oroszokhoz reprocesszálásra fűtőelemeket és viszonylag, ez már nem feltétlen működik. Nekünk ugye van élő szerződésünk még az oroszokkal, ugye például a csehek, lengyelek azok megközölték, hogy ők ezzel biztos nem fognak élni a jövőben. Erre egyébként az nagyon egyszerű volt a megoldás, a franciák meg a japánok bejelentették, hogy észlelték a piaci részt, és már épül egyébként Franciaországban a feldolgozó, mert azt tudni kell, hogy a kiégett fűtőelem az nem atomhulladék. Ezt mindig leírják, ez az interneten fölcsapott mindenhol ott szerepel az ilyen populáris médiában, ez nem igaz. A nukleáris fűtőelemeket újra lehet hasznosítani gyakorlatilag, már kicsivel több, kevesebb, mint 2000-elék az a része egy fűtőelem pálcának, amit nem lehet újra hasznosítani. A többi részét újra lehet hasznosítani, ezt szét kell szedni, ki kell válogatni, ez egyébként egy problémás és bonyolult folyamat és drága, tehát azt azért nem úgy kell elképzelni, hogy ez megoldott. Tehát itt azért még vannak technológiai buntatók a kémiai szétválasztásban, ugye pont ezért van egy kis csúszás ebbe a francia rendszerbe. Mert ugye ebben vannak illékony anyagok, amiknek a kijutásával kell kezelni, tehát ugye ez problémás. De alapvetően nem azért nem történt ezeknek a fűtőelempálcáknak az újrahasznosítása az elmúlt években, mert ez technológiailag nem megoldott. Gyakorlatilag ez a Bridell reaktorokba kell feldolgozni, ez gyakorlatilag ez a 60-as évek óta létező technológia. Hanem egyszer azért, mert a 90-es években, a hidegháború után a leszerelt katonai reaktorokból, meg a katonai hasadóanyag készletekből, gyakorlatilag annyira olcsóan jutottál hozzá a hasadóanyaghoz, hogy nem érte meg a reprocesszálás. Most, hogy ez már elkezd fogyni, ez a katonai anyag, most éri meg. Ez egyébként a valóságban, ez egy minden blabla ellenére egyébként, ez egy tökéletesen megoldott rendszer, és egyébként ezt csak a politikusok akarnák elásni, mert ők úgy vannak mindennel, hogy elássuk, és akkor nem látszik. A tudósoknak ezt kell nincs ezt elásni, mert ők pontosan tudják, hogy ezt egy kicsi újrahasznosítás után lehet visszatenni az erőművekbe. Sőt, még jobban is jársz, mert ugye egy kicsit, ha feldúsított benne a hasadóanyagot, akkor tovább benne lehet hagyni egy reaktorba. Ugye Pakson is azért van az, hogy most már nem minden évbe kell cserélni, csak másfél évente a fűtőelemeket, mert jobban feldúsított pálcákat használunk. És még egy utolsó gondolat, ugye a gáz kapcsán, hogy ugye azért azt se felejtsük el, hogy azért amikor az atomerőveket lezárták a németek 2011-ben Fukushima után, gyakorlatilag egy fél éves etapban bejelentették, hogy akkor most atom kaput, meg kell nézni, hogy az akkori német politikusok hány százaléka dolgozik most jelenleg valamilyen gázipari cégnek a vezető beosztásában, például olyanokban, mint a Gazprom, ez házi feladat, nézze meg, hogy az akkori Merkel kormány hány százaléka kötött ki gázzal foglalkozó cég, mert pontosan tudták, hogy valójában az atomerőműveket gázra fogják lecserélni, nem pedig megújulókra.
A magfúzió az mindig is a hatalmas ígéret, és hát az emberek mindig nagyon nagy várakozással tekintenek rá, ennek nem kis mértékben a különböző populáris, tudományos, fantasztikus irodalomnak a megágyazó szerepe is közrejátszik ebben. Vannak előrelépések a fúzióval kapcsolatban, tehát egyre új, ugye a fúzió gyakorlatilag két különböző változatban megoldható. Egyrészt az úgynevezett tokamak rendszer, amikor valamilyen mágneses erőtérben tartjuk a plazmát, és ott ütköztetjük, ott fúzionáltatjuk gyakorlatilag a könnyű atommagokat, illetve van az úgynevezett tehetetlenségi bezártsági fúzió, az inertial confinement fusion, amikor gyakorlatilag egymásnak ütköztetünk, illetve valamilyen külső hatással, akár vannak olyan jellegű tervek is, is, hogy egyszerű fizikai ütköztetéssel képesek leszünk olyan mértékű közelségbe hozni ezeket a könnyűatomokat, hogy fúzionáljanak, vagy pedig, ami valóban működik, az pedig az, hogy lézerrel nyomjuk össze gyakorlatilag ezt a céltárgyat olyan mértékben, hogy elérjük azt a több százmillió fokot. Ugye itt folyamatosan dobálóznak ilyen több százmillió fokoknak az elérésével, tehát most, hogyha én fogom és fölnyitom a kis newsreelt, a hírfolyamomat, akkor ott legalább három vagy négy olyan hírt fogok találni, hogy új rekordot értek el valamilyen hőmérséklet tekintetében, akár brit, akár japán, akár koreai, illetve kínai kísérleti egységekben. Ezek nagyon-nagyon-nagyon hasznosak, én nagyon-nagyon szeretem ezeket az eredményeket olvasgatni, mert fizikusként nagyon-nagyon érdeklődöm ezek irányába, hogy ebből mikor lesz energia. Nem merném megtippelni, az abban teljes egészében biztos vagyok, hogy 2050 előtt biztosan nem fogunk önfenntartó fúziót tudni létrehozni, és 2070 előtt biztosan nem fogunk tudni semmilyen módon a hálózatra termelő fúziós erőművet létrehozni. Azt még valószínűleg talán megérem ezt az időtartamot, úgyhogy még lehet kinevetni, de én tartanám. Tehát erre az időtartamra mernék nagyobb összegben is fogadást kötni arra, hogy nem fog megvalósulni fúzió és energiatermelés.
Ugye azért azt tudik, hogy ezek a fúziós erőmek, amik jelenleg dolgoznak, ezek nem hidrogént égetnek, hanem tríciumot, lítiumot, stb. Típustól függően mit használnak a üzemanyagba. Ebből azért nincs olyan brutálisan sok a bolygón. Tehát ha beindítanánk most jelenleg a mostani trícium készletünkkel egy olyan fúziós erőművet, ami úgy termeli az áramot, mint Paks, akkor az nagyjából egy év alatt a teljes trícium készletünk nyakára hágna, és akkor le kéne állítani, és soha többé fúzió. Tehát a 2050 az a leghamarabb időpont, amikor elméletileg prototípus szinten fogunk tudni csinálni olyan erőművet, ami önfenntartó lesz tríciumból, és ahhoz képest még fene tudja mennyi idő, amikor ezt hidrogénből meg tudjuk csinálni. Másrészt azért hozzá kell tenni, hogy ha már a hidrogén szóba került, hogy a hidrogéngazdaságról csak egy gondolat, ugye azt nem szokták hozzátenni, hogy jelenleg a hidrogéngazdaságban úgy készül, hogy metánból, tehát földgázból a széndioxidot direkt elengedjük, tehát jelenleg egy hidrogénüzemű busz az pont ugyanolyan környezetszennyező, mint a dízel busz, csak a hidrogéngyártó üzembe engedik ki a széndioxidot. De a elektromos autó is tulajdonképpen arról szól, hogy a kipufogás az nem az autón történik meg, hanem mikor éjszaka töltöm a 100 halombattai hőerőműről, akkor annak a kéményén, meg azon a buldózeren, ami a lítiumot bányász Afrikába. De én arra akartam kitérni, hogy ugye a hidrogén és az a probléma, hogy gyakorlatilag az egyetlen jelenleg elképzelés arra, hogy a hidrogént majd normálisan nagyipari szinten tudjuk termelni, nem széndioxid intenzíven, ahhoz is reaktorok kellenek, mert reaktorral akarják azt a 800-900 fokos hőt, ami kéményileg szükséges a folyamathoz. Plusz azért egy dolgot hozzátennék, azért az elektromos átállásnak vannak fizikai buktatói. Ahogy említetted, hogy megújuló energia nincsen, mert gyakorlatilag a napelem az nem megújul, tehát az nem nő ki a földből, az elhasználódik. A napsugárzás az megújul. De ugyanígy egy fontos tévhitet kell elosztani, hogy például az akkumulátor soha nem fogja kiváltani az olajat az iparban. A hidrogén se. És egy egyszerű példát akarnék csak mondani. Egy jelenleg egy teherhajó, ami 100 ezer tonna árut elhoz Kínából Európába, hogy amit te is rendelsz a interneten, a honlapokon a kütyüket, az 20 ezer tonna olajat éget el oda-vissza. 20 ezer tonna olajnak a kipótlásához, hát ki lehet számolni, hogy 100 ezer tonnás mennyiségű akkumulátor kéne, lítium-ion akkumulátor, vagy ennek a nagyjából a fele kéne hidrogén üzemanyag cellából. Tehát azért az meg nem díl, hogy egy 100 ezer tonna áruhoz gyakorlatilag 500 ezer tonna hidrogénos cellát működtes. Tehát ez nem fog, tehát ez ilyen jól hangzik, nagyon jól néz ki az internet világában, a valóságban ez soha nem fog menni.
Bárcsak lenne olyan technológiánk, amivel a hajók újra üzemanyagellátás nélkül képesek lennének folyamatosan a tengeren hajózni éveken keresztül, mint például az atomtenger alatt járók, vagy az atom meghajtású repülőgép hordozók. Tehát gyakorlatilag a technológia az abszolút és tökéletesen adott arra, hogy nulla kibocsátással legyünk képesek. Tehát ha valamivel kapcsolatban, akkor a tengeren való atomerőmű üzemeltetéssel kapcsolatban van a legtöbb reaktorüzemóránk tapasztalata.
És egyébként azt hozzá kell tenni, hogy tévtek ellentétben egyébként nagyon megbízhatóak ezek a kis reaktorok, olyannyira egyébként az Egyesült Államok haditengerészetének soha egyetlen balesete nem történt reaktorra.
Kedves hallgatóink! Elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben tovább folytattuk az atomenergia és a zöld energia kérdéskörével foglalkozó összeállításunkat. A témáról Németh József Lukács biofizikus, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának tanára és dr. Vasárus Gábor László geográfus, a Regionális Kutatások Intézetének munkatársa mondták el véleményüket. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora. Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Mai vendégünk Szókup Gergely lesz, aki a Baptista Teológiai Akadémia informatikusa, zenész. Pest-Szentlőrinci Evangélikus Gyülekezetének Új Teremtés nevű együttesében zenél, énekel, és Paulheim Kingával alkotnak duót Kinga és Geri névem. Fogadják őt, zenéit és bizonyságtételét szeretettel. Szókup Gergely nevére keresve az interneten igényes zenéket találhatunk, illetve olyan előadásokat, amelyekben ő részt vett gitárosként, és ő nem rejti azt se véka alá, hogy hívő ember. Ebben a rádiómissziós műsorunkban inkább lehet, hogy a második témára fogunk fókuszálni, de tudom, hogy nagyon fontos az életedben a zene is, és ez is elő fog kerülni. Hogyan jött az életedbe a hit? Mikor léptél be először tudatosan templomba?
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én arra emlékszem, amikor egészen kisgyerekként valamiért a fasori evangélikus templomba voltam. Van egy ilyen kép, hogy én ott vagyok, és ott látom a történéseket az istentiszteleten, de szerintem 2-3 éves lehettem ekkor. De ez csak egy kép, ami úgy berögzült. Viszont tudatosan templomba, a Pest-Szentlőrinci Evangélikus Gyülekezetbe járok leginkább. 1994-ben konfirmáltam Havasi Kálmán bácsi szolgálata alatt, és a konfirmáció egy megerősítést adott abban, hogy nekem szolgálatom lesz. Akkoriban azt hittem, hogy lehet, hogy lelkipásztori pályára akar vinni az Úristen, de aztán abból kaptam megerősítést, hogy nem, hanem más szolgálatra hívott el, és ez ugye a zenei szolgálat. Tehát 94-ben konfirmáltam, akkor még nem játszottam semmilyen hangszeren, és Kálmán bácsi zeneakadémiát is végzett, oboa szakon nem annyira volt híve a könnyű zenélésnek a templomban, én viszont valamiért nagyon-nagyon ezt éreztem, hogy én gitározni szeretnék a templomban. Volt egy konfirmációs hétvége, a konfirmációi vizsgát megelőzően. Azon a hétvégén tértem meg, egyáltalán nem éreztem magam kereszténynek, csak inkább olyan vallásosnak, simán jött a csúnya szavak, a számból káromkodás, még olykor-olykor akár istenkáromlás is, ami még rosszabb, és nem is figyeltem erre akkor oda. Ott volt Szélbulcsú bácsi is ezen a hétvégén, és...
Egyébként Bulcsú bácsi ugye a kispesti evangélikus lelkész volt.
Bulcsú bácsi a szomszéd szobában volt, és egész hétvégén csúnyán beszéltünk ott a fiúkkal, és megelégelte mindezt, és az utolsó este átzörgött a falon, nagyon leszidott minket, hogy most már elég legyen ebből, mit képzeltek, hol vagytok, és legyen végre csend. És olyan csend lett a szobába, ami hát leírhatatlan. Másnap volt egy morzsaszedés, megkérdezte ott a jelenlévőktől, cirka 40-en lehettünk, hogy van-e valaki még közöttünk, aki szeretne megtérni, szeretné, hogyha megváltozna az élete, és szeretné átadni az életét az Úr Jézusnak, és nem bírtam ki, hogy ne imádkozzak akkor, és kijeleztem, hogy én szeretnék. és elhangzottak a szokásos kérdések. Volt egy ilyen kérdés, neki nem felejtem el, hogy mi történne veled, hogyha most meghalnál. Hát erre nyilván a helyes válasz az mindig az, hogy hát a mennybe kerülnék, de azért volt egy kétely még bennem. Tehát én ezt a megtérést is azért mondom, hogy szerintem van egy pont, ahova vissza kell tekinteni, meg jó, ha vissza tudunk tekinteni, de az egész életünkben egy folyamatos megtérésnek kell lennie, Luther szerint napról napra. Bújcsú bácsinak volt még egy nagyon maradandó, megszólító mondata, amikor hazaértünk, a Nyugatiba érkezett be a vonat, és odajött hozzám személyesen, és szólt hozzám, szerintem általa az Isten, hogy figyeld meg, az életed meg fog változni ettől a naptól kezdve. És minden gyökerestül megváltozott onnantól, és ez tart a mai napig, és változgat folyamatosan, és formál folyamatosan az Isten.
Csatlakoztál később egy ifibe is?
Igen.
Külincen. És igen. Ez milyen volt? Milyen
Korányi élmény? András vezette annak idején azt az ifjúságot. Ő ugye most az Evangélikus Tudományi Egyetemnek a rektora és a Pest-Lőrinci gyülekezetnek a lelkipásztora. Az ifi is sokat adott nekem. Ott láttam annak idején, volt egy Zsuzsa nevű lány, aki gitározott, és úgy kedvet kaptam én is a gitározáshoz, de nem is akkor kaptam igazán kedvet, hanem megtérésem utáni nyáron volt egy eketábor Pilis Csabán, ahol a Győri Péter Benyámin is ott volt, meg a Győri Tamás is, és a Péterrel egy szobába is voltunk, úgy megkértem, hogy mutasson nekem egy akkordot, és azóta Péter ezt a sztorit úgy meséli, hogy állítólag én tanítottam a Gergőt gitározni, de ő erre nem emlékszik. Győri János Sámuel bácsi is ott volt, és ő pedig úgy gitározott, mintha az egész hangszer a testével egyben lett volna, és ő maga volt az Isten hangszere, ahogy énekelt, ahogy ott gitározott, és ez is egy nagyon maradandó képet alkotott bennem, és hát jöttek a 2000-es évek elején a Győri Gáborék Pest-Lőrincre, és a Pest-Lőrinci Evangélikus Gyülekezetnek a lelkipásztora volt. Van egy fia, a Győri Gábor Dávid, akivel meg nagyon jó baráti kapcsolatot táplálunk, és közösen zenélünk is a gyülekezeti ifiből kialakult új teremtés együttesben, amivel minden hónapban egy vasárnapon tartunk egy délutáni családi istentiszteletet.
Előre szaladtunk. Hogyan választottál aztán pályát, vagy hogyan segített Isten hited a döntésekben, illetve hát a további zenei tanulmányokban, mert azért egy profi szintre jutottál, ez gondolom, hogy nem teljesen autodidakta volt.
Ez isteni adomány is, egészen sokáig magamtól fejlődtem. Én az Eke énekeskönyveknek a hátuljában lévő tabulatúrákból kezdtem el megnézni, hogy kell lefogni ezt az akkordot, vagy azt, és akkor jöttem rá később, hogy húha, egy édúra, egy barrét ráteszek, és F-dur lett, akkor mi van, ha még följebb húzom néhány bundal, akkor nem is F-dur fogtam, hanem G-durt, és akkor ez egy csodálatos felismerés volt már így 7.-8. koromban körülbelül, és a zenei pályám pedig én 2014-ben nyertem felvételt, vagy 5-ben a Baptista Teológiai Akadémiának a kántorszakára, B a alapszakon, gospel gitár szakirányon, ahol a Csikós Attila jazz gitárművész tanártól tanulhattam, illetve hát az Almási Kornél volt még, akit nagyon sokat tanultam zeneileg is, meg ellestem zenei vezetői dolgokat tőle, ahogy voltak óráink, stílusgyakorlat, ilyen-olyan közös zenélés, amiket a mai napig az Új Teremtés Együttesbe igyekszek hasznosítani. Van egy zenei formációm az Új Teremtés Együttesen kívül. A Baptista Teológián ismerkedtem meg a Kingával, és ő oda énekszakra járt. Voltak közös óráink, és volt egy olyan óránk, ahol improvizálni kellett, és akkor én ott hallottam, hogy ő hogy improvizált, és azt mondtam, hogy fú, én ezt a lányt el akarom hívni zenélni, és azóta ez a elhívás olyan barátsággá alakult, hogy mi játszunk világi zenét is, de játszunk keresztény dalokat is. Nyitottak vagyunk szolgálatokra, ha meghívást kapunk.
Lélekhangolunk vendége ma Szókup Gergely, informatikus, zenész. Ha már a baptista teológiát említettük, te ott evangélikusként végeztél is, és ott dolgozol informatikusként. A úgymond világi pályád, szakmád hogyan alakult?
A gyülekezetünkben van egy házaspár, a Hadadi házaspár, akik kertészmérnökök, és ott kaptam kertészeti munkát. 16 éves voltam körülbelül, vagy 17. Egy nyáron keresztül kertészettel foglalkoztam, és akkor éreztem azt, hogy nekem valami más kéne csinálnom, és az informatika lett az, ahova anno a munkaügyi hivatalon keresztül egy sima szoftverüzemeltetős képzésre elmentem, és... Hát ott közelebb kerültek a számítógépek hozzám, és megtetszett a világuk. Amikor azt elvégeztem, akkor a Budapesti Kommunikációs Főiskolán kezdtem el dolgozni. Ott megláttam a rendszergazdának a munkáját, és akkor ez szimpatikussá vált számomra, és azt gondoltam, hogy ez egy jó munkakör. Nem volt bennem egy tudatos választás, ez az Istennek a vezetése volt, hogy a kommunikációs főiskoláról átkerültem a Károli Gáspár Református Egyetemre, és onnan az Állatorvostudományi Egyetemre. Covidban otthon voltunk, és panaszkodtam a feleségemnek, hogy miért kell nekem ilyen zaklatott helyen kell dolgoznom, ahol ennyi stressz ér, miért nem visz engem az Isten olyan helyre, ahol igazi hívő közösségbe lehet dolgozni. Én akkor már a baptista teológián hallgató voltam, és aznap fölhívott engem a barátom, hogy nem tudok-e valakit a baptista teológiára informatikusnak. És én megmondtam, hogy hát én nagyon szívesen ajánlom magamat. Ez egy akkora megerősítés volt. Örülök neki, hogy egy olyan hívő közösségben dolgozhatok, ahol nagyon sok lelkipásztor kollégám van, baptista lelkipásztorok, de nincs széthúzás hitben, nincs az, hogy hú, te evangélikus vagy, akkor te másmilyen vagy.
Hogy érzed, hogy informatikusként, illetve a zenében jártasságot szerezve, hogyan viszel embereket Krisztushoz? Hogyan bízta ezt rád Isten?
Erre is egy példa jut eszembe. Volt Kőszegen egy evangélikus zenei tábor 2023-ban, amire engem is meghívtak, hogy legyek gitártanár, és amikor Kőszegre mentem, akkor a baptista teológián az egyik barátom azzal búcsúzott el tőlem, tudta, hogy izgulok, és sose csináltam ilyet, hogy én úgy menjek el egy keresztény táborba, hogy senkit se ismerek ott. Annyit mondott nekem, hogy legyél áldás. És ez egész héten bennem volt ez a mondata, és ugye a kérdésedre, hogy hogyan viszonyul ez a dolog, a zenével a dicsőítés szolgálatában áll össze ez a dolog szerintem, ami abból fakad, hogy túlcsordul bennünk az Isten szeretete, és ez árad ki a dicsőítő szolgálatán keresztül a gyülekezetre, és ezzel emeljük őket föl az Isten színe elé.
Ezt hogyan éltétek meg ott az evangélikus fiatalok között, akik zenélni tanulni jöttek, illetve lehet-e ezt tanulni, ezt a dicsőítés vezetői lelkületet, amiről az előbb beszéltél, hogy ők emelhessenek aztán másokat közelebb.
Én szerintem ezt úgy, hogy ha látják rajtad, a Jézus tiszta lényed nézve kezdetű énekben van, hogy hadd lássák meg az emberek rajtunk, bűnünk terhétől megszabadultunk. Ha ezt megéli az ember, akkor az látszik az életén. Ez nem egy olyan recept, amit azt tudom mondani, hogy azon keresztül, hogy megtanítottam nekik a B-dur major fogást, akkor ebből ők meg fogják tudni, nem. Az életviteleden látják mások, hogy te hogy élsz, hogy te szereted a Krisztust, és hogy szeret téged is a Krisztus.
Ebben az említett evangélikus egyházi könnyűzenei táborban, illetve a Stéló Gábor evangélikus általános iskolában és gimnáziumban is zenei szolgálatot végzel, és fiatalok mentorálását. Mit ad neked ez, és hogyan kerültél ebbe az utóbbi szolgálatba?
Hogyan kerültem ebbe bele? A baptista teológiára, amit említettem, jártam, és ott egy szolfés órán ültem éppen benn, amikor a Győri Dávid lelkész, aki a Stéló gimnáziumnak a iskola lelkésze, fölhívott, hogy vállalnék-e egy zenei szolgálatot a gimnáziumba, egy dicsőítő csapatnak a zenei mentorálásáról lenne szó, de igazából még nincs is ilyen dicsőítő csapat, tehát így nagyjából össze kéne rakni valamit. És abban az időszakban én nagyon sok mindenre kapásból igennel válaszoltam, és elég sok teher volt rajtam, végül aztán azt mondtam a Dávidnak, hogy nem tudom, és majd visszahívlak, hogy mi legyen. És ugyanezen a napon a teológián nálunk szokott lenni csütörtökönként egy áhítat, ahol a Váradi Ende professzor úr tartotta az áhítatot. Én úgy ültem ott az áhítaton, hogy jól lenne útmutatást kapni ebbe, hogy merre menjek tovább. És akkor a Váradi Ende arról beszélt, hogy megújul az intézményünk honlapja, és mindenkinek egy igét kell választani a honlapra, és egyből átfutott a fejemen, hogy hú, ez most vajon csak oktatóknak szól, vagy dolgozóknak is, melyik igét választam, és be is ugrott, hogy melyiket választanám, és abban a pillanatban leesett az is, hogyha most az Endre bemondja azt az igét a mikrofonba, ami nekem a szívemen van, meg igazából addig az volt a kedvenc igém a Bibliából, akkor én leesek a székről, és elvállalom a Dávidnak ezt a felkérését. És az Endre pont azt az egy igét sikerült kiválasztani a Bibliából, hogy ő azt fogja választani, ami az én konfirmációs alapigém volt, és amit a Havasi Kálmán bácsi írt a Bibliámban annak idején, János 15-16-ban, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és rendeltelek, hogy elmenjetek gyümölcsöt, teremjetek gyümölcsötök, megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, azt megadja nektek. És az Endre bemondta ezt az igét. És akkor tudtam, hogy ezt a szolgálatot el kell vállalnom, mert ez egy bizonyosság arról, hogy ide elhívást kaptam, és hogy mit ad nekem. Nekem azt adja, hogy az Isten szolgálatra hívott ebbe, és használni akar a fiatalok között a meglévő kis tudásomat átadni, vagy irányítani őket zeneileg is, és lelkileg is.
Éretlen a te jóságodat. Tűzön át vezettél, a sötétségben nincsen más ilyen közel. Fiaddá fogadtál, barátként kísérsz, úgy élvezem a te jóságodat.
Nem is olyan régen volt, mondhatjuk, egy sötét alagúton való áthaladása az életednek, amikor közel került hozzád az, hogy akár a élet végével is szembe kell nézned. Ilyenkor hogyan találja meg Isten kezét az ember, hogyan vezetett téged, amikor kiderült a betegséged?
Igen, hát azt hiszem, hogy ez az, ami miatt nekem itt kell ma ülnöm, főként, és beszélnem arról, hogy miként szabadított meg az Isten. Van nekem egy unokatestvérem, vele nem nagyon tartottam a kapcsolatot, egyszer csak írt rám a Facebook Messengeren, hogy beszélnünk kell, fontos. Megadtam a telefonszámomat, ő pedig pár perc múlva felhívott, és vázolta a helyzetet, hogy van neki egy betegsége, ez egy limfóma, ezzel őt már évek óta kezelik, ez egy rákbetegség, többször kapott kemoterápiát, néhány évvel ezelőtt már próbálkoztak nála őssejt transplantációval, amikor a saját őssejtjét adták vissza neki. Ettől remélték a teljes gyógyulását, de sajnos a betegség visszatért. És emiatt hívott, és kérte, hogy én és a testvéreim, nekem van egy bátyám, meg egy nővérem, menjünk el, meg kéne nézni a kórházba, hogy valamelyikünknek a vérében nincsenek olyan egyezőségek, ami lehetőséget adna számára, hogy meggyógyulhasson. Tehát donornak hívott minket. Hármunk közül egyedül az én genomom stimmelt össze vele, gyakorlatilag ekkor kiderült, hogy én lehetek számára az egyetlen és utolsó gyógymód, amivel ki tud gyógyulni ebből a betegségből. Leveszik tőlem ezt az őssejtet, az én immunrendszerem átköltözik ő belé. Ez ugye szeptember volt, november 27-ére hívtak, hogy menjek leadni az őssejtet azon a héten, de előtte még voltak kivizsgálások. Előtte, november 26-án volt egy új teremtés istentiszteletünk, itt a reménység volt a téma, ami után én a zenekarnak írtam egy üzenetet. Nagyon köszi az együtt zenélést, úgy gondolom ma igazán érezni lehetett, miért csináljuk ezt az egészet, nagyon áldott alkalom volt, minden szolgálatban érezni lehetett Isten jelenlétét és azt, hogy a szolgálatunk a benne való öröm túlcsodorásából ered. És szerintem ez a lényeg, emiatt csináljuk. Hálás vagyok Istennek ezért a mai alkalomért, igazán vigasztaló volt, nehéz időben meg pláne. Itt jön a lényeg, kicsit más, kérlek, imában gondoljatok ránk a jövő héten, páran tudjátok, unokatesom beteg, rákos, egész nyáron kemózták, úgy adta Isten, hogy alkalmas lehetek számára őssejtdonornak, holnap kezdődik a kezelés, és holnap tudom meg a részleteket, de valószínűleg a jövő héten kapok jó pár injekciót, amitől az őssejtem a véráramba kerül, és utána átteszik majd belé. Azt szeretném kérni, hogy gondoljatok ránk imában. Itt a lényeg, én hiszem, hogy bármi is lesz, az az ő akarata, és imádkozom azért, hogy ezt minden helyzetben szem előtt tudjuk tartani. Ilyen gondolatok után november 27-én bementem a kórházba, ahol vettek tőlem vért, mindenhol elküldtek, és a hasi ultrahanghoz, mikor befeküdtem, a doktornő egyszer csak olyan ijesztően csöndben maradt, és azt mondta, hogy ez meg micsoda, és elkezdett valamit mondani az asszisztensének latinul, kiderült, hogy hát azt mondta neki, hogy egy ismeretlen eredetű daganat van a vesémen. Bármi is lesz, felhívnám újra a figyelmet, az az ő akarata. Előző este a zenekarnak ezt írtam, és kiderült, hogy bennem van egy daganat, méghozzá a vesén. A vesedaganatokról azt kell tudni, hogy ezek 95%-ban rosszindulatú daganatok, és nem értettem, hogy miért sodort az Isten ilyen élethelyzetbe. Nagyon mély pontokat éltem meg a következő napokban. Volt olyan, hogy az autóban szó szerint kiabáltam az Istennel, hogy miért engedett, hogy ez megtörténjen. Néhány nap után aztán szép lassan belenyugodtam ebbe a helyzetbe.
Akkor elkezdődött, gondolom, egy harc. Azért, hogy Isten akaratát valóságosan el tud fogadni, hogyan álltak mögötted, hogyan lehet ilyenkor egyáltalán küzdeni, vagy mit lehet tenni?
Rengetegen imádkoztak, értem. Amikor megtudtam ezt az egészet, lett orvosom is, aki meg fog műteni, akkor azt mondták, hogy kellene néhány véradó a műtéthez, és én kiírtam a Facebookomra, hogy szükségem lenne néhány véradásra. Arra számítottam, hogy 2-3-an elmennek, annak már örülni fogok, és nem tudom megszámolni, hogy hányan, de 30-an egész biztosan elmentek vért adni, és én a kórházba úgy mentem be, hogy tudtam, hogy mennyien gondolnak rám imádságba, mondom, a baptista teológiáról, a gyülekezetből, a zenekarunkból, régi barátok, katolikus körökből is, mert maga a tudat nagyon sok erőt adott. Nem a testi gyógyulásba, a lelkibe adott sok erőt. Én is jó sokat imádkoztam, nem nagyon tudtam más csinálni ott, illetve még amikor nem jött ima a számra, akkor eszembe jutott egy ének. A hálaadó énekek is eszembe jutottak, és akkor azon gondolkodtam, hogy most legyek hálás, hogy itt fekszem, és mozdulni se bírok, de akkor eszembe jutott, hogy vajon gondolkodnék-e ezen egyébként, hogy miért kell éppen adott pillanatban hálásnak lennem, és a mélységeket éltem ott meg a kórházban, így hitéletben, amiket eddig éltem során soha. Voltak még olyan megélések is ott, meg bizonyságok, tehát a műtétem másnapján például föl hívott a Győri Dávid felesége, hogy Győri Gábor bácsi bejött a kórházba, és az ambulancián van, és nem érik el telefonon, és nagyon aggódik a család. És akkor én ott valahogy kimentem az ápolói pulthoz, és sikerült rákérdeznem, hogy látják esetleg a gépbe, és mondta az ápoló fiú, hogy Győri Gábor Ádám? Akkor megnyugtattam a Juditékat, hogy minden rendben, itt van a Gábor bácsi. És hozzám meg jött be a feleségem, és én mondtam neki, hogy menjél le az ambulanciára, nézd meg, hogy ott van a Gábor bácsi. Kiderült, hogy ő már 8 órája ott étlen szomjan ül lent, és akkor vitt le tőlem a szobából vizet, meg ellátta őt élelemmel, és akkor a feleségemnek én írtam utána azt hiszem egy üzenetet. Milyen érzés az Isten angyalának lenni. Pár perccel később felhívott engem a Gábor bácsi, hogy a feleségem egy angyal. Hát mondom, én is tudom, az előbb írtam neki a messengeren. És akkor minden rendben lett, hál' Istennek. Hát azt hiszem, ez az igazi gondviselés.
Milyen volt megtudni aztán az eredményt?
Kivették a vesémet a daganattal együtt. Amikor hazamentem a kórházból, akkor még ugye nem tudtuk, hogy a daganat jó vagy rossz indulatú volt. És otthon, hát sokat feküdtem, a család sokat segített, de amikor már föl tudtam állni az ágyból, a zeneszobámba, betotyogtam ott a kis köntösömbe, és nagyon fájó szívvel néztem a hangszereimre, hogy nem bírom fölemelni őket. Tényleg majdnem a könnyem kipottyant, hogy itt kell szerencsétlenkednem. Egyszer csak én azt gondolom, hogy ezt az Isten dobta elém, ezt az igéslapot, amit a feleségemtől kaptam legalább 20 évvel ezelőtt, egy gyűrött lapon van. Ez volt ráírva: nem vet el örökre az Úr, még ha meg is szomorít, irgalmaz, mert nagyon szeret. Na, én ekkor éreztem azt, hogy az Isten a tenyerén hordoz, és nekem nem kell semmi felől sem aggódnom. Akkor így szólt hozzám az Isten, ezen az igéslapon keresztül, és erről van egy énekem is, amit egy evangélikus zenei pályázatra írtam, ahol díjat is nyertem ezzel az énekkel. Az a fő mondani valója a dalnak, hogy kérem, hogy ő szóljon hozzám, hogy érezzem azt, hogy nem csak úgy történnek a dolgok körülöttem, hanem én már átadtam neki az életemet, és én azt várom, hogy ő szóljon hozzám. A szövettani eredmény nagyjából 2 hétre rá szokott megjönni, de még nem jött meg. És ugyanezen az este fölhívott engem a kórházból az egyik ismerős orvosunk, hogy ő már nem bírta tovább, és leszólt a patológiára, hogy nézzék már meg a szövettani eredményt, és úgy néz ki, hogy jó indulatú volt ez a daganat. Hát, még most is kiráz a hidegettől az egész sztoritól. Néhány napra rájött a hivatalos megerősítés is, és nem csak testileg, de szellemileg és lelkileg is egy olyan gyógyult állapotban vagyok azóta, amit nem is nagyon tudok szavakkal körülírni. Volt bennem ilyen, hogy jó úton vagyok-e, az Isten útján vagyok-e, ahova ő helyezett, vagy csak azt gondolom. Most tudom, hogy a helyemen vagyok. Ennek a történetnek a kapcsán olyan bizonyossággá válhatott, ami nem tudok magamban tartani, és ez az egész annyira friss, hogy még alig 3-4 alkalommal meséltem erről, de azt érzem, hogy ez még jó sokszor elő fog jönni az életem során, ez a történet.
Ezek után tudtál adni végül is őssejtet, amit te felajánlottál.
Igen, és az a nap, amikor én leadtam az őssejtet, és ő megkapta, az a nap egybeesik az ő születése napjával, tehát ez egy második újjászületés az életében, a szó szoros értelmében, és nagyon nagy bizalommal vagyunk a téren, hogy ebben egy új élet lehetősége van, és mi nem tudtuk egymásról itt az évek során, hogy mind a ketten járunk templomba, és ennek az egész betegségnek a kapcsán kezdtünk el egymásért imádkozni. Jó dolog egyébként egymásért imádkozni, meg jó dolog az Isten szeretetében élni.
Örökké szabadok leszünk, Jézus véget ér a szüntelen harc. Dicsőséget feltárul majd, lesz egy nap.
Lélekhangolónkban ma Szókup Gergelyt hallhatták, aki informatikus, zenész, a Pest-Szentlőrinci gyülekezet új teremtés együttesének egyik vezetője. Emellett fiatalok zenei dicsőítés vezető mentoraként is szolgál egyházunkban, és a Sztélo Gábor Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium tanulói között.
Beszélgetésünk megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.luteran.hu webcímen, illetve Spotify-on, a Lélekhangoló podcaston is. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő címre írhatnak e-mailt: evmis@luteran.hu. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk.
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.